Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 141. Tim Cook mindent megbántadás adását halljátok ti most. Én Szedlák Ádám Kelt vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és hát igen, felvírt ez a nap is, ami pápánk misét celebrált az ő összes papjaival, kart karba ölte, és papnőivel, egyre több papnő van egyébként. Így, és hát nem is tudom. Szét vagyunk csapatva így melkasilag, vagy hogy kell ezt mondani.
Hát szóval, egy ilyen finoman citromos balt áll ki a fejemből leginkább.
Így van. Már csak tényleg a rendkedvéért mondjuk el, hogy ma volt a WWDC 2016, tehát az Apple fejlesztőknek szánt nyári eseménye, ahol általában szoftveres újdonságokat szoktak bejelenteni. Így tettek ma is. De ráadásul ez az esemény ma konkurált a Microsoft bejelentésével, amit a világ legnagyobb játék showján, a E3-on tett meg. Egyébként még mások is bejelentgetnek, azt hiszem az E3 kapcsán, szóval igazán durván hírbő szezon van most éppen, hogy ezek a hírek mennyire izgalmas hírek, azt majd menet közben eldöntjük. De mielőtt erre rákanyarodnánk, azt szeretném elmondani, hogy a múltkori adásban egy kicsit tétován felvetettük azt, hogy esetleg, ha így nem jó, ahogy most van ez az adás, ha túl sokat beszélünk okoskodós dolgokról, és túl keveset megabájtokról, akkor szóljatok, vagy fordítva. És nem olyan nagyon sokan jeleztetek vissza, de akik visszajeleztetek, azok mind azt mondtátok, hogy maradjon így, úgyhogy habár nem tekintjük reprezentatívnak a felmérést, de tartani fogjuk magunkat az eredményeihez.
És egyébként köszönjük, hogy ennyien visszajeleztetek, viszont ez nekem mindig nagyon nagy öröm, mert pedig azon gondolkodtam, hogy sokkal jobb, hogy ezt úgy fejezett be, hogy hát, ha túl sokat beszélünk, akkor ebben az adásban most lesz egy 5 perc néma csönd, és oda mindenki azt jegyzetel, amit szeretne.
Hát illetve, hogy mindjárt meg is cáfoljam saját magamat, erre az adásra főleg bejelentésekkel és azok fölötti lamentálással készültünk, és hát ezek a bejelentések elsősorban hardware és software kütyükről szólnak, kevésbé a világról, de majd csinálunk belőle ilyen világos dolgokat is.
Építsük fel egyébként ilyen unalmassági sorrendbe, a kezdés az biztos, hogy az ennél szarabb hír már nem lesz ebben az adásban, ha ezt kibírjátok, minden sokkal jobb lesz. 748%-os növekedést ígérek az adás végére, a LinkedIn-t megvette a Microsoft az Isten pénzéért, ez 26 egész valahány milliárd amerikai dollár. Egész nap különböző minőségű poénokat olvastam arról, hogy ez mégis miért lehet jó. A kedvencem az volt, nem tudom, ki írta, vagy ki mondta már, hogy olajat találtak a LinkedIn alatt.
Ez tiszta. Tiszta, erős, egyenes elemzés. Én láttam egy cikkben, amit véletlenül pont elinkeltél be pont ide, talán nem véletlenül, hogy mi az a három ok, ami miatt azt gyanítják, hogy a LinkedIn-t érdemes volt megvenni a Microsoftnak. Egyrészt, hogy a LinkedIn szarul megy a tőzsdén, le van lassulva a növekedése, és a reklám sem úgy tombol a LinkedIn felületeken, mint ahogy azt várták. Tehát magyarul, hogy van egy ilyen általános lassulás a LinkedIn-ben. Itt szeretném megjegyezni, hogy az egész iparágban van egy általános lassulás, úgyhogy ez azért nem olyan bősz nagy meglepetés. Hát, hogyha pusztán emiatt vették meg, akkor...
Vagy emiatt adták el, nem? De miért vette volna meg bárki? Tehát, hogy...
Hát, mert lesz ez majd még jobb. Mert most éppen Luffy van, tehát a Luffy gödör alján járunk, hogy ezt a sok képes beszédet összekössem egyetlen képzavarra.
Ó, dehogy. Hát ebben már nem értünk egyet, már bocsánat.
Na, hát van még lejjebb?
Én még bőven várok itt sírás és fognak csikorgatását.
Na jó,
még egy kicsit lejjebb csődbe, még nem ugrálnak bankárok az erkéről. Senki nem vágta fel a ereit. Sehol nem vagyunk még, első felvonás, mert emberek haragszanak egymásra.
Szerintem ez most nem olyan lesz, hogy bankárok ugrálnak ki az ablakokon, és csupa bankárvér fogja pettyezni a Wall Street-et mondjuk.
Tegyük hozzá, igény lenne rá.
Igen, ezt elismerem. De nem ez lesz, nem lesz ennyire durva a helyzet. Ennél finomabban fog most menni a második Luffy kidurranása. Én legalábbis úgy gondolom. csak úgy szép lassan az fog kiderülni, hogy cégek, amiknek a cégértékelése x milliárd dollár, azok valójában nem érnek annyit. Épp a múlt héten beszéltünk arról, hogy a Theranos a cseppnyi vérből mindenfélet megállapító startup cégértéke az sok 10 milliárdról pár hét, pár hónap alatt ment le 0,0 dollárra.
Igen, arról kiderült, hogy nem 9 milliárd dollárt, hanem 9 dollár, de az is csak azért, mert még van egy paradatlan irodai székük.
Így, úgyhogy inkább én ezt vizionálom ide magunk elé. De ki fog derülni, hogy cégek nem érnek annyit, mint amennyit.
De ez még szerintem éppen csak elkezdődött. Tehát amíg van Dropbox, amíg van Yahoo, amíg van Prezi, szünk egy nagyot, amíg van Prezi, addig még van hová menni lefelé ebbe a gödörbe.
Ha már így megemlítetted a Prezit, akkor csak szögezzük le, hogy pont ma este van a Prezinek a nagy bulija. Több száz meghívottal itt Budapesten. Egyelőre még legalábbis a külsőségek azt mutatják, hogy nincs ott semmi baj.
Rosszul is vennék ki magát, hogyha rögtön a múlt heti kifejlesztettük a termékünknek a másik verzióját bejelentés után zuhannának, mert vannak itt tényleg sokkal érdemtelenebb szereplők ezen a piacon.
Na jó, de pont a LinkedIn az nem feltétlenül ilyen, nem?
A LinkedIn nem teljesen ilyen, de a LinkedIn azért nagyon elpofátlanodott, nagyon, nagyon mindenért pénzt kérő, nagyon egy nem szimpatikus, nem jó dologgá vált.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert másfél meg ami többé-kevésbé szakmánk, vagy olyasmink, szóval ez az online média, meg mintha pont afelé kellene, hogy tapogatozzon, vagy mi azt gondoljuk, hogy afelé kellene, hogy tapogatozzon, hogy pénzt kérjen azért, amit csinál, de ne a reklámozóktól, hanem azoktól, akiknek eladja az olvasóktól. És most meg, mintha azt mondanád, hogy a LinkedIn meg, hogy pénzt kér, az meg olyan pofátlan dolog.
Nem, ne csúsztassál ekkorát, mert megsértődöm. Az, hogy a LinkedIn pénzt kér dolgokért, az teljesen oké. Az, hogy a LinkedIn pénzt ér mondjuk keresztnevek megnézésért, úgyhogy keresőből megyek oda, az inkább elriasztó dolog. Tehát, hogy ők nagyon a már az in-app purchase pofátlanságára fejlesztették ezt a munkkereső közösségi oldalát.
Értem, szóval azt mondod, hogy körülbelül olyanok ők, mint a fapados légitársaságok. Tehát, hogyha kicsit lekerekített célú a bőröndöd, akkor az plusz 20 euró lesz.
Igen, hogy nem kicsered az e-mail címedet, és már beparkolják a bérelt autót a házad elé.
Aha. Hát ha így áll a helyzet, és egyébként a LinkedIn-nél azt hiszem valóban így áll a helyzet, akkor ez tényleg nem jó, inkább mondanák azt, hogy egyetlen egy havi előfizetési díj van, az 250 dollár, tessék becsengetni, aztán mindenki legyen csöndbe.
Kezdem azzal is viccelődtek ma, hogy tévedésből vettem meg a Microsoft, valójában csak előfizetést szerettek volna. De ezt még minden felvásárláson elsütik, és az igazság, hogy voltak sokkal jobbak, amikor az Intel megvette a McAfee-t, akkor az felszántotta tényleg az internetet szó szerint. Szoktuk ezt mondani, de az tényleg olyan volt, hogy valaki leküldte a gyakornokot, hogy vegyen egy McAfee-t, és megvette az egészet.
Oké. Okay. Hát tulajdonképpen, hogyha most bezárnánk itt ezt az adást, akkor már nem lenne értelmetlen ez a mai nap mégsem.
Azért ezek régi viccek, és vannak sokkal újabb viccek is. Bár nem tudom, mi lesz az ebben az adásban, hiszen most jönnek az érdekes és egyáltalán nem vicces témák, például a fehér színű Xbox.
A fehér színű Xbox, aminek egy olyan fantasztikus videóját láthattuk a Verge-en, hogy a fekete színű Xboxnak a borítóját így leemelik a fehér színű Xboxról.
Igen, és ami sokkal jobb egyébként, hogy az Xbox Design Labben lehet magadnak dizájnoltatni és színeztetni, krómoztatni és minden saját kontrollert. Bármilyen színben, az Isten összes színében.
Hát ez kicsit a Moto X-nek a Moto X Style verziója. Vagy arra emlékeztet, amikor terveztethettél magadnak hátlapot a telefonodhoz mindenféle gravírozásokkal. Mert az zön is
azért
baj, szerintem.
Szép narancsárga zöld kontrollert, mink hogy a magyar oldalon most nem akar nekem felajánlani, hogy hol kezd dizájnolni. Mindenesetre azt úgy elfogadnék. Azt nem tudom, és nem néztem utána az igazság, hogy ehhez az Xbox One kontrollerhez kiadták-e már a Windows-os drivert, mert anélkül és Xbox nélkül sok mindenre nem mész. Pedig a 360-asnak a kis kontroller, ez rohadt jó volt. Az egy olyan dolog, amit játszol bármit a számítógépeden, és az nem repülés, amihez talán kevés, akkor ilyen nice dolog beszerezni. Hatalmas játékélmény van abban, hogy mondjuk azzal ugrálsz ilyen ugrálós játékokban.
Hát erre nem tudom a választ egész biztosan, bár úgy rémlik, hogy, a, hogy, hogy igen, hogy az Xbox One kontrollerrel lehet PC-n játszani, de nem is ez volt a bejelentés lényege, tehát a mai Microsoft E3 bejelentés lényege, hanem az, hogy két új Xboxot is kihoznak, egy jó árasítottat, meg egy VR képeset. Ezzel egyébként tökéletesen megfelelve az előzetes pletykáknak.
Igen, 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 bár ez úgy, hogy a jó árasított és ráadásul még fehér és színes, és egyébként most ternéztem PC-hez is használható kontrollerű cuccos, az most augusztusban ki is fog jönni, és aki fehér konzolt szeretne a nappaliában, annak addig kell várni. A másik viszont, ami, amiben meg minden benne van, az majd egyszer csak 2017-ben érkezik meg. Tehát azt még egyelőre a Microsoftnak a Vaporware divíziója fejleszti.
Ugye ott valahogy azt mondják, hogy másfélszer lesz gyorsabb a mostani Xbox One-nal, és alkalmas lesz arra, hogy VR szemüvegeket is meghajtson. Azt viszont nem tudom, hogy a bejelentésben beigazolódott az a pletyka, miszerint a Microsoft arra hajt, hogy, a, hogy az Oculus Riftet legyen képes meghajtani a, az Xbox One Scorpion Project, vagy Project Scorpion nevezetű erősített Xbox-a.
Azt hiszem az Oculus az nem hangzott el, de én nem a Microsoftosat néztem, hanem a vele párhuzamosan futó Apple-ös dolgot. Illetve amit még láttam félszemmel, hogy a PC-sebb lesz egyébként a konzol, tehát gyakrabban jönnek ki új konzolok, és szélesebbre húzzák a kompatibilitást.
Tehát nem ez az utóbbi mondat, ez mit jelent?
Az az, hogy nem az lesz, hogyha valamit megvettél 360-ra, akkor az a 4-esen, vagy a One-on nem fog futni. Cserébe 10 évente kell konzol cserélni, hanem hogy ilyen inkrementális upgrade-ek jönnek majd, egy kicsit erősebb Xbox, és akkor figyelni kell, hogy melyiket vetted. Viszont nem veszed el konzolvásárlásonként a teljes gyűjteményedet.
Aha, értek mindent.
Tehát a konzolosok feltalálják a kompatibilitást.
Hát pontosabban a diszkompatibilitást, vagy, a, vagy azt, tehát azt a rákfenét, ami a PC-s játékot, vagy például az Android játékokat üldözi, mi szerint a jóisten tudja, hogy éppen most melyik verzióra kell fejleszteni, eddig tök könnyű volt, hiszen egy konzolra kellett fejleszteni, aztán majd még egyre.
Viszont nem lesz az, hogy beleragadnak egy régi hardware verzióba, mint a bogár a gyantába a Jurassic Park elején, hanem lehet az, hogy kihozunk egy erősebbet. Azért ez nem egy rossz dolog.
Igen, ahogy így mondod, igen, tulajdonképpen jónak tűnik.
De ide fogjuk berakni tervezésnaplóba majd a PC Gamer Master Race teget, amit ilyenkor mindig el kell sütni. Igen, mi bezzeg rakhatunk bele plusz memóriát.
Akkor ez biztos azt is jelenti, hogy gyakrabban és hamarabb fog esni az ára az outletekben kapható előző konzoloknak, előző generációs konzoloknak, nem?
Aha, már tervezem is, hogy konzolokkal fogom kitámasztani az ajtóimat.
Én meg esetleg veszek egyet, hát ha a gyerekek a real world gamingről átállnak a virtual gamingre.
Szóval elképzeltem, hogy a hajó az kifelé a konyha ablakon, és üvöltözöl, hogy nekint fotizatok, gyertek be konzolon játszani.
Így, pontosan. Így képzelem. Hagyjátok már abba ezt a sok ugrabugrálást, inkább üljetek le szépen a konzol elé egy kicsit tornásat játszani.
Hát majd meséld el, hogy haladsz ezzel.
Majd be fogok számolni. Most minden esetre nem tudom, tudunk még bármi valamit a két új bejelentett cuccról?
Szerintem semmi izgalmas. Igazából a ilyen első benyomások videókat nem néztem végig. Ott még lehet, hogy van benne tartalom. De akit sokkal mélyebben érdekel a játék, azok úgyis jobban járnak, hogyha a következő konnektoradást meghallgatják, ott tudja, hogy ki fogják versézni mind a két vasat.
Oké, akkor nekünk ennyit a Microsoftról, és hát kihagyhatatlan, és mondhatnám kellemetlen kötelességünknek kell eleget tegyünk, hogyha rákanyarodunk az Apple ma esti keynote-jára, amiben mindenféle dolgokat bejelentettek mindenféle emberek, akiket egyébként jó részt már megszoktunk az elmúlt évek Apple miséiből, ugyanazok, vagy jó részt ugyanazok prezentálták az Apple legfrissebb bejelentéseit. és aztán a Kelt valahogy a kínót közepett táján kitwittelt egy szavazást az ő Twitter csatornájára, és azt kérdezte, hogy most akkor nagyon öreges az Apple, vagy ő neki kéne innia még egy sört. És hogy mit válaszoltak a többiek, azt a Twitter sajátos oldal és válasz szerkesztési struktúrájának köszönhetően nem pontosan értettem meg, de biztos vagyok benne, hogy a Kelt arra gondolt, hogy az Apple egy kicsit öreges mostanában.
Rá is kérdeztek egyébként, hogy legközelebb, hogyha a Twitter szabadást fogok alkalmazni, most ez volt az első, és nem tudtam, miért van benne ez a funkció, akkor egyértelműben fogalmazom. Nekem azért a 50 éves kopasz bajszos férfiak egymással szelfiznek a színpadon, az egy olyan dolog volt, hogy te jó Istenek, ezek az emberek itt vannak, a Snapchat emelkedik, mint a nem tudom én, mint a vadászrepülőgép, és ők itt ilyen selfie kamerákat mutogatnak a mérnököknek, akik pedig megtapsolják őket közben.
Igen, valahogy az volt az én érzésem, és én nem láttam az első egy órát, csak a második óra, de az is elég volt ahhoz, hogy ezt az érzést itt táplálja bennem, hogy valahogy minden humor kiveszett ebből az egész Apple dologból. Szóval, hogy így már semmi önreflexió, semmi vicc, amit vicceseket mondanak, azok ilyen olyan, tehát azok a fajta viccek, amit a kémia tanár próbál elsütni az osztályra kacsintva. És az osztály kicsit kényszeredetten így nevetgél rajta, mert muszáj.
Igen, az úgynevezett bácsis.
Úgynevezett bácsis. És közben van az a beszédmód, amihez, ha nem társul megfelelő pofátlanság és megfelelő, hogy is mondjam csak, tehát hogy a van mire nagyképűnek lenni helyzet, akkor végtelenül ilyen kocsmai hetvenkedéssé válik, és ma, amikor a egyébként szerintem tök jól felújított Messenger, vagy bocsánat, nem Messenger, iMessage apról beszéltek, akkor konkrétan elhangzott az a mondat az emojikról, hogy az emberek nagyon szeretik az emojikat, úgyhogy háromszor akkorára növeltük őket, ami igazán fantasztikus dolog. És ezen gondolkodtam, hogy szerinted ez fantasztikus? Szerinted ez nyilván nem fantasztikus, csak ezt a kifejezést használod, de hogy ez tényleg mosópor reklám, abból is az olcsóbb lentre pozícionált Tommy Star. Szóval nagyon, nagyon ciki tehát, hogy megmaradt a forma, de a tartalom az valahogy így nem követte egyrészt, és közben tényleg kiöregedtek ezek a srácok ebből a jópofis, a nagyképű, én aztán megmondhatom dologból.
Egyébként volt erre jó reakció. Azt hiszem, hogy Macerich Eglowski a Pinboardnak a gazdája és tech kommentátor fikázta végig az Apple kínót, és ő tette fel azt a nagyon jó kérdést, hogy vajon az emojit azt ennyire használják úgy általában mindenki nyugaton, vagy az Apple azért beszélt ennyit az emojikról, mert a kínai piacon ez egy olyan funkció, hogy nélkül meg sem lehet mozdulni.
Hát ez annál is inkább nagyon jó kérdés, és szerintem egyébként nem is kérdés igazán inkább, hanem megállapítás, hogy az egész kínót nagyon-nagyon sokszor, meglepően sokszor hivatkozott a kínai piacra. De úgy értendő ez, hogy amikor felsorolták, hogy mit tudom én, egyébként szintén tök jó funkció, miszerint csináltak egy VoIP apit, ami azt jelenti, hogy ezen túl nem csak a sima telefonhívás tud megjelenni úgy, hogy a full screen arcmásom jelenik meg, ha én hívok valakit, hanem ugyanez lesz a Skype hívásoknál is, akkor felsoroltak három ilyen világszerte használt VoIP appot, meg a Didi nevű kínai. Tehát, hogy mindig felsoroltak néhány globális appot, meg egy kínait hozzá.
És olyan is volt egyébként az elején, azt lehet, hogy még nem láttad. Volt egy része, amikor a Watch-nak az új újdonságait mutatták be. Egyébként ennek az üzenete az nagyjából az, hogy magunk is rájöttünk, hogy az egész úgy volt szar, hogy eladtuk nektek, már magam sem tudom hány dollárért, esküszünk, hogy a most kijövő új Watch 2 OS az mindent megjegyít.
Watch 3 OS, ne hibázz.
Watch 3, pláne, akkor te jó Isten. Akkor a két verzión keresztül állítottunk, hogy minden jó, de valójában mi is tudtuk, hogy szar. Szóval az Apple Watch összedi beszéde. És akkor feljött a színpadra Tim Cookné Aranka, akinek a, nem tudom ki volt, valami Apple igazgató, egy ilyen idősebb adminisztrátor külsejű asszony, akinek az unokái voltak a lockscreen kép az Apple Watch-án. És elmondta azt, hogy és van ez az új dolog, hogy lehet írni mindenféle dolgokat a vacsa az ujjaddal, és például most már kínai karaktereket is, hogy ő aki kínaiul tanul, gyorsan válaszol, és a kínai tanárjának kínaiul, és fel is pingált három jelet. A teljesen elképzelhetetlen szituáció volt, tehát ha maga Dr. Spock mutatja be, akkor sem lett volna science fiction ebben az egész.
Tehát, hogy egy fehér idős asszony kínai írásjeleket firkál az órája számlapjára.
Igen, majd visszazárja az órát, és unokái mosolyognak rajta, plusz az, hogy nem tudom, 19 óra 40 perc.
Uh-huh. Nekem az is nagyon furcsa volt, amikor az Apple Musicot, a From the Ground Redesigned Apple Musicot mutatta be egy csaj, akiről sajnos pont nem hallottam, hogy kicsoda ő, és miért pont ő neki kellett ezt csinálni, de nagyon dögös volt, nagyon göndör, és nagyon ilyen macásan kacsingatós. Egyfolytában így táncolni kezdett, amikor elindított valami zenét, és közben olyanokat mondott, hogy oké, nem megyek most itt végig a színpadon, nem akarom bántani a fiúkat ezzel. Én csak így néztem, hogy mi van most? Ez bírja kiízadni magával az Apple? Gyerekek, de ciki!
Egyszer próbált ütemes tapsolásra bírni a közönséget, az sem működött.
Igen.
Azért az a kis színpad délután 3-as produkció volt. És még ő volt a legélettelibb előadók egyike.
Igen, a többiek azok tényleg új bábnak tűntek. Igen. És hogy valahogyan felismerhetővé vált a koreográfia, ezt azért régebben nem éreztem. Tehát ugye most is az van, hogy mindig így átpasszolják a 7-es és a 8-as újdonságát az iOS 10-nek, azt elmondja nekünk Eddie Q, hívjuk őt be, és akkor az előző speaker kimegy, Eddie Q bejön, és amikor bejön, akkor még tesz egy megjegyzést az előző elhangzott feature-re. És ezt mindenki, aki bejött egy ilyen beszólításnál, tett egy megjegyzést az előző elhangzott feature-re, amit olyan emberi volt. Ugye? Nem. Szóval, hogy tényleg az egész valahogy így nagyon kezd megmerevedni, és nagyon kezd a saját karikatúrájává merevedni. Szomorú történet ez, na jó, de mindegy, nézzük, hogy mit kaptunk valójában.
Hát, ha egy dolgot kell kiválasztani, jaj, van még egy szar, azt gyorsan mondjuk el, mert az nekem nagyon ijesztő volt. Az pedig az, hogy továbbra sem lesz nagy Winchester, az egyébként nem megújított termékvonalba, de fejlesztői konferencia mondjuk azt, hogy ezen nem mutatunk be eszközöket, jó van. Viszont kitaláltak, hogy olyan algót, vagy olyan intelligenciát, ami a régen használt fájjaidat felnyomja a cloudba, ha be vagy jelentkezve iCloudba, innentől kezdve, tehát a dolgok, amiket először kapcsolunk ki, az iCloud lesz valószínűleg, plusz tud még automatán trash törölni is, amiben így bele van kódolva az elcsesztésnek a lehetősége.
Hát igen, de azért ha az életszerű megközelítést nézem, akkor ezek tök jó dolgok. Ez tetszik nekem. Értem az összes konszent, értem, hogy ez privacy szempontból is nagyon ciki, meg ugye ezt ugye az a cég csinálja, akinek a telefonjairól lehekkelték az összes mesztelen celebcsajt. Szóval, hogy értem, de úgy egyébként elméletileg azt szerintem tök jó lenne, hogyha az én MacBook-erem, ami pont ma mondta azt legutóbb, hogy teljesen betelt a diszkem, és hogy csináljak valamit, és jobb hián akkor töröltem a trash-t, hogy az így a ritkán használt fájjaimat szépen csöndben, úgyhogy én ne vegyem észre, föltolná valahova a felhőbe, és csak akkor hozná le, amikor meg akarom őket újra nyitni. Ez szupi lenne.
Persze, ha ez tökéletesen működik majd egyszer, akkor az tök jó lesz, de ebből pont nem az a cél, akinek el fogom hinni, hogy az első verzió ennek jól fog működni.
Igen, az a baj, ez nekik nem olyan jól szokott menni.
A trash háttérben való ürítése az meg a atya úristen, mit dobtam ki, és megvan-e még. Tehát, hogy ezek azok a feature-ek, amiket nagyon nehéz jól csinálni.
Hát majd megtanulod, hogy ne dobálják ki össze-vissza mindent nyakló nélkül.
Nyilván mindig a user hülye, ezt én már megtanultam, dolgoztam eleget programozókkal.
Na látod.
Zárójel, a héten egyébként nekiültem annak, hogy kitakarítsak az RSS olvasomba, mert vannak olyan feedek, amik nem tudom én, a világháború után nem frissültek. És az ember egy darabig ezeket őrizgeti, aztán megkidobja. Azt zárójel, ez a legrosszabb, amikor tudod, hogy nem azért nem frissül a blog, mert már nem írja senki, nem meg is halt, aki írta. Amikor az ember még eldönti, hogy az törli, vagy ott marad, és úgysem fogja látni, mert nem lesz új elem benne. És akkor volt egy olyan, hogy volt egy teljes mappa, amire nem volt szükség, ez ilyen hírügyeletben ülök, és akkor külföldi 8 hírforrás, amit mindenképpen nézni kell. Most ezt meg bármikor összerakom, ellenben most nem kell. Ugye a Reuters teljes hírcsatornáját olvassa, akinek hatanya van. És jött egy levél abban a szent pillanatban, hogy kidobtam ezt a teljes foldert az RSS olvasótól, hogy kidobtál egy teljes foldert, ez simán lehet, hogy direkt csináltad, de itt van az előző verzió az OPML fájlodnak, amin az összes feliratkozott hírforrás van, ha esetleg mégsem direkt.
Hát ez viszont milyen tök jó.
Annyira okos, nagyon megörültem neki, ezért meséltem el.
Igen, ez egy szeretet. Ez egy ilyen, na jó, mindegy, nem fejtem meg, értitek, kedves hallgatók, hogy miért tetszik, ugye? Jól van. Apple WWDC fő bejelentések. Halljuk. Mit tud a Watch, amit eddig nem tudott?
Kinyitni a számítógépedet, bár ezt eddig is tudta. Gyors lesz. Sokkal könnyebb lesz rajta óraszámlapot cserélni. Ezek rémlenek. Ott is egy picit belebólintottam, alapvetően a sokkal gyorsabb lesz, és minden kényelmesebb volt az ígéret. Ami nekem sokkal fontosabb volt egyébként, hogy lehozzák a paymentet az iPhone-ról meg a Watch-ról, és egyrészt működni fog gyakorlatilag mindenhol, akivel az Apple-et tudott szerződni az interneten, és ezt Watch-on meg telefonon is le lehet okézni. Tehát, hogy fizetsz valahol, rárakod a kis telefonodra a új adat, és már is ki van fizetve, tehát nem kell keresni valahonnan, vagy a monitor széli post-itről a PayPal kódodat. Lényegesen sokkal gyorsabb lesz kb. Mint bármi.
Ezt ugye az összes fizetési megoldás ígéri, de az Apple úgy tűnik, hogy nagyon tolja a sajátját, és minthogyha a piac most végre először fogadókész is lenne erre a dologra, nem?
Igen, mondjuk iparkodniuk is kell, mert a Samsung az meg megnyitott két piacon. Európa, meg tehát Európában, aztán Spanyolországban tesztelnek, és mintha Kína lenne a másik, ahová bementek. Tehát most őrületesen mindenki versenyzik, hogy ő legyen a fizetés.
Igen, és ez nyilván nem fog sikerülni, nem lesz egy valaki a fizetés egyelőre, úgyhogy majd most még várjuk a harc végét.
Hát hajrá, hajrá. Aztán van még ilyen continuity feature, például közös clipboard az OSX, amit most már nem is így hívnak, hanem MacOS-nak, és az iPhone között. És erről hosszabban beszéltek, hogy milyen módokon vannak még ezek összekötve. Alapvetően azt akarják, amit a Microsoft is elmondott korábban, csak ugye az Apple-nek ez van egy telefonja is.
Még a Microsoftnak is lehet.
Igen, az embereknek nincsen hozzá Microsoft telefonja.
Hát nem, de majd lesz Surface telefonja a Microsoftnak, és azt majd meg fogják venni jól a telefonflotta kezelő céges döntéshozók, és akkor megint lesz Microsoft telefon.
Hát ha csak nem szól nagyobbat a bring your own device trend, ami azt mondja, hogy az emberek nem szeretnek három telefont magukkal hordani, hanem inkább vesznek maguknak egyet.
Jó, oké. Okay. Igen, kanyarodjunk vissza az Apple-höz.
Az Apple-höz 50 éves férfiak is tudnak már szelfizni, és jaj, meg lesz Siri a macOS-ben. Azt hiszem, hogy nekem ezek voltak, amiket így megijesztem, és neked van még itt kettő másik.
Hát ugye bejelentették az iOS 10-et, ami... Ezt nem tudom. Tehát ezt akartam mondani, ami talán legfontosabb operációs rendszere az Apple-nek, és arról nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a számszakilag is igaz, bár talán még úgy is, de hogy az hozza mindig a szexiséget, meg a menőséget, meg a leg... direktebb találkozást az emberekkel, az biztos. Szóval az iOS az első, a flagship szerintem az Apple számára. És a 10 új újdonságot, vagy 10 megemlítendő újdonságot jelentettek be az iOS 10, hát ilyen nagyon, nagyon primér kommunikációs viccel összekötött bejelentése kapcsán. És ezek között elég jók voltak. Én azt gondolom, hogy szóval ez nekem itt tetszett. Itt semmi nagy, semmi érdekes, semmi meglepő nem történt. A Siri kezd felzárkózni a többiek pontosan ugyanilyennyihez, ha megfigyeljük, akkor ez volt az a negyed év, amit most mögöttünk hagyunk lassan, amikor mindenki bejelentette, hogy deep learning-el működő rohadt okos asszisztensei vannak, és szinte mindnek van neve, és csak a Google-ét nem hívják sehogy szegényt. Most úgy tűnik, hogy a Siri is csatlakozik ehhez a sorhoz, bár igazándiból valódi konkrétumokat nem mondtak arról, hogy mit is fog tudni a megokosodott Siri, csak ilyen általános, hát ilyen. Tehát ilyen példákat, amik jó példák, de egyáltalán nem mutatják azt, hogy ez tényleg működik-e, minden nyelven működik-e, és van-e valami értelme úgy nagyobb kontextusban is-e.
Hát ez gyanítom a szokott nyelveken fog működni. Ami...
Nem. Most azt mondták pont, hogy a deep learning miatt minden nyelven működni fog. Ez kifejezetten így elhangzott, hogy teljesen mindegy, hogy olaszul vagy héberül akarsz kérdezni, akkor is van esélyed. Vagy hát legalábbis volt erre utalás. Na jó, én nem is ettől lettem izgatott, illetve izgatott nem lettem semmitől. De volt pár dolog, amiről azt gondoltam, hogy így megcsillant az Apple-nek a egyik erénye, nem feltétlenül a nagy újító Apple, hanem az emberek nyelvén beszélni képes Apple mutatkozott itt meg. Természetesen volt ez a szokásos groundbreaking technology-ként eladott, ám sajnos a Google és az Android által már legalább fél éve vagy egy éve hétköznapi funkcióként prezentált dolgok. Ezek nem érdekesek. Egyrészt azt nagyon bírtam, hogy a telefonálással is kezdenek valamit, ahhoz úgy nem szokott senki igazán jól hozzányúlni, vagy igazán jól kommunikálni azt, hogy hozzányúlnak, de egyrészt ez a Voice over IP API, az nagyon tetszett, tehát magyarul az, hogy mostantól a Skype meg a Viber hívások pont úgy tudnak kinézni, és pont úgy tudnak működni, mint a rendes telefonhívások, tehát így szinte meg se fogod tudni különböztetni, amikor megcsörön a telefonot, hogy éppen most min hívnak téged, és azért ez azon túl, hogy nem különösebben szexi, de előrevetíti azt, hogy megmutatja azt a trendet, hogy a hagyományos GSM alapú telefonálásnak úgy nagyjából egészében lőni látszanak, és akkor ez kicsit módosítani fogja a mobiloperátorok üzleti modelljét is. Szóval az egész apró kis történet elég messzeható változásokat fog gerjeszteni. A pillangó hatás végén a Telenor megszűnik, vagy egész más profilú szolgáltatóvá válik, inkább azt mondom.
Elképzeltem, hogy közös költségbe fizetek szennyvízt és Telenort.
Igen, akár ez is.
Az a közműszolgáltatók legesleg vége, amikor be van olvasztva sok mindenbe. Kíváncsi, hogy mit tudnak majd adni ezek helyett, de hát most elmölöltem egy könycseppet, hazudnám szívesen.
Hát mit? Hát adott forgalmat fognak adni érte, amit majd már nyaraláson is lehet használni a másik országban. Még azért van hova előre lépkedni. Na de, akkor elmondom az én kedvencemet, amiatt így nem utáltam annyira ezt a mai keynote-ot. Az az iMessage volt, és ez azért is vicces, hogy ezt említem, mert hogy pont ezen élcelődött kelt, hogy a bácsik nekiállnak Snapchat-elni, és hogy miért is olyan jó ez. Az történt, hogy az iMessage-hez mindenféle effekteket fejlesztett az Apple, és ezek az effektek én szerintem egyszerűen brutálisan tök jók. Csak hogy tudjuk, hogy miről van szó, vagy az is tudja, aki nem hozta magát még képbe a Apple bejelentéssel kapcsolatban. Szóval, hogy van például olyan, hogy balloon effect, amikor a kis balon, amiben megjelenik az általad írt üzenet, az is tud valamit csinálni, például, hogyha kiabálni akarsz, akkor nem kell csupa nagybetűvel írni, hanem meg tudod azt csinálni, hogy a balon egy kicsit így felfújódik, és megrázza magát, és aztán csökken vissza a normális méretére. Ha meg pont fordítva ilyen kis szerényen akarsz valamit mondani, akkor először egész piciben jelenik meg a balonban a szöveged, és aztán csak olyan szép lassan, és kis rémülten nő normális méretre.
Adtál egy ötletet, ebben van egy app egyébként. Az volt a kulcs szó, hogy nem kell nagybetűrni a gyűvöltözzel. Viszont ha van VoIP appink, és tudunk úgy kinézni, mint egy sima telefonhívás, akkor szerveroldali hangmódosítással, meg hangosítással meg lehet csinálni azt a fajta hangüzenetet, ami a Harry Potterben van.
Jó, én nem tudom, mi van a Harry Potterben hangüzenet formájában.
Amikor küld anyu ilyen üvöltözős levelet, úgynevezett rivallót.
Ja, igen. Aha, igen, emlékszem, valóban.
Nagyon nagy feature.
Nagyon nagy feature. De én még visszamegyek azért egy pillanatra az üzengetéshez. Ugye ez az a funkció, amit manapság mondjuk a enyém alatti korosztályok elég gyakran használnak, mondhatni rohadt gyakran. És akkor ezt próbálták tovább gondolni az Apple mérnökei, és szerintem sikerült nekik, tehát például azzal, hogy az érzelmek kifejezésére szolgáló eszköztárat bővítették. Hogy ezek vásáriak-e vagy sem, azon lehet persze vitatkozni, valószínűleg azoknak van igaza, akik a vásáriságot emelik ki, de én azt gondolom, hogy itt egyszerűen az történt, hogy oké, most már ez a fő kommunikációs csatorna, mondták ők, akkor próbáljuk ezt tovább gondolni, és beletettek 4-5 olyan ötletet, ami így szerintem senkinek nem magától értetődő, aki régen csetel, de nagyon kézbeillő, ilyen a balon effekt, ilyen az, hogy bele lehet firkálni, tehát kézzel lehet írni, vagy ilyen kis ábrácskákat küldeni Messengeren. Ilyen az, hogy full screen effekteket is lehet kérni, tehát például egy felszálló lufikat tudsz a chat mögé tenni, hogyha happy birthday-t kívánsz valakinek, vagy tűzi játékot, vagy ilyesmit. És én még azt is nagyon bírtam, bocsánat, csak ezt még elmondom, és aztán abba hagyom ezt az ömlengést, hogy tudsz úgy egy chat mondatot küldeni, hogy az ilyen kis vibráló felhőcskeként jelenik meg, nem pedig konkrét szövegként. Tehát, hogy nem tudod elolvasni az üzenetet, amit küldtek neked, hanem ahhoz, hogy el tud olvasni, az így el kell rajta húznod az ujjadat, és úgymond le kell róla söpörni azt a varázsport, ami fölötte lebeg, ami hát ugye elsőre egy teljes értelmetlenségnek tűnik, de ha jobban belegondolsz, amikor valami meglepetést akarsz a másiknak mondani, vagy meglepőt, vagy ilyen, tehát hogy egy ilyen dramaturgiai eszközt adtak a kezedbe ahhoz, hogy meglepetéssel éljél a másik felé, ez szerintem zseniális, tényleg egyszerűen csak azért, mert valóban feleslegesnek tűnik, de pontosan olyan értelemben tűnik feleslegesnek, ahogy a grimaszok, meg a különböző hanglejtések jelentései is feleslegesnek tűnhetnek egy matematikában jártas elemző számára, és egyébként meg ezek miatt színes a kommunikációnk.
Meglepő effekt az egyébként tulajdonképpen jó, az nekem is tetszik. A full screen effekt az nekem abszolút körhintás, búst és hülyeség. A többin is el tudnánk vitatkozni, de alapvetően egy bajom van ezzel az egésszel, hogy a Snapchat után nagyon sok évvel jön ki. És innentől kezdve ezen a piacon nagyon nem lehet nyerni. Ez nem az lesz, vagy nem hiszem, hogy az lesz, amit az emberek a haverjaikkal használnak, hiszen arról ott van már 1000 más hely, ahol ott vagyunk. Hanem ez az, amin a nagymama küldő meglepi effekttel lefedett fasírtot, hogy mit sütöttem neked, kisunokám.
Én azért arra tippelnék, hogy iMessage-et többen használnak, mint Snapchat-et. De ha esetleg nem is úgy van, akkor a kereskedelmi értelemben biztos, hogy többen. Vagy szóval nagyobb értéket képviselnek az iMessage használók, mint a Snapchat felhasználók, most még.
A Snapchat szóval momentan a legdurvábban emelkedő közösségi szolgáltatás.
Hát ez igaz, de a 8 évesek körében, akik még nem képviselnek különösebb kereskedelmi szempontból nézett értéket. Figyelj, ugye ezt megszoktuk az Apple-től, hogy a saját invenciójaként ad el dolgokat, amit mások már régen csinálnak. Én speciál, ezt a balloon effektet, vagy a meglepi effektet, azt nem láttam sehol máshol. Lehet persze csak, hogy én se snapchatelek eleget, vagy akár egyáltalán. És az persze, hogy bele lehet firkálni az üzenetváltásba újjal, abban sincsen semmi különös. Én csak azt mondom, hogy jól válogatták össze ezeket a dolgokat, és hogy adtak ilyen új szempontú megközelítéseket. Tehát ezt eleve nagyon bírom, hogy amikor egy fejlesztő beletörődik abba, hogy így megváltozott a világ, és most már igenis chatben próbálom kifejezni érzelmeket, és ezért ahhoz adnak nekem eszközöket. De nem csak azt a programozós megközelítést, hogy akkor csinálunk még 200 új emojit. Bár mondjuk ezt is előtték.
Ezt is
igen, előtték. Háromszor akkora lett az emoji.
Hogy 2016-ban, ez valaha egy trendi cég volt, most pedig összecsomagolta az MSN Plus-t és beépítette a chatjébe.
Hát igen, ebben azért van igazság.
Ez rohadtul égő. A másik meg, ami izgalmas egyébként, ennek utána kéne nézni, majd ha valaki felrakja az MSN a iOS bétát, akkor nézze már utána, kedves hallgatók, hogy mennyire vakbarát ez az új chat. Mert eddig eddig messze vezetően a legvakbarátabb mobiloperációs rendszer az iOS volt. De nem tudom, hogy ezek az effektek, a meglepi, a lesöpröm, az akármi, tehát minden, ami vizuális, ami belekerült, az hogy fordul le hangra. Ez tök izgalmas lenne kideríteni.
Szóval ez tök izgalmas lenne. Oké, akkor majd, ha kiderült, mondjátok el nekem is. Én addig azért nem izgulnék ezen annyira, bár persze értem, hogy miért mondod.
Pont háromadással ezelőtt beszéltünk talán ahhoz a megközelítés, hogy valamit vakoknak, stb. Is hozzáférhetővé teszünk, attól általában nem lesz rosszabb a termék. Lehet, hogy megoldották, csak erről nem beszéltek. Nagyon érdekel, hogyan csinálták. Mindegy is kilelkesedtem magamat ezen. Van még emellett fölcsöntött gyermekjáték.
Amennyiben a Swift Playgroundra gondolsz?
Azaz.
Azt szerintem, az megint csak nem olyan nagyon szar. A Swift ugye az új operációs, Jézus, miket beszélek, a Swift az új programozási nyelve az Apple-nek, mármint az a nyelv, amit a saját rendszerek programozására alkottak, vagy hoztak létre, és elég nagy népszerűségnek örvend, elég meredek a terjedési görbéje, sokan használják, vagy egyre többen használják a Swiftet, és most csináltak egy Swift Playground nevű alkalmazást, ami gyerekeket lenne hivatott programozni, tanulni. Szerintem pontosan ugyanaz a hevület és ugyanaz a megközelítés van benne, mint a logóban volt annak idején, csak itt ugye eltelt mondjuk biztos 15 év kb., nem tudom, hogy hány éves a logó, de biztos régi. Szóval eltelt sok év, és akkor most újra gondolták ezt a dolgot, hogyan kell 2016-ban a gyerekeknek egy ilyen programozási játszóteret csinálni, és egy ilyen 3D, és kicsit olyan... tudod, mire emlékeztet engem? A Monument Valley-nek a világára emlékeztető.
Teljesen olyan, igen.
Kis terecskéket hoztak létre, és ott tudod irányítani a kis karakteredet program utasításokkal. És az egész úgy nézett ki, hogy én magam is nagyon szívesen kipróbálnám, kíváncsi vagyok rá.
Igen, egy ügyes próbálkozás, plusz ezen a területen valamit nagyon kellett csinálniuk. Nem azért, mert mindenkinek programoznia kéne, mert ezt még mindig hülyeségnek tartom. Ellenben K12-ben, tehát a gyerekek óvodások körében esett az Apple. Valamiért a Chrome OS az népszerű, valószínűleg olcsóbb eszközöket csinálnak. És azért most valamit kellett mutatni, és
mit mondasz? Várjál, bocsánat, a Chrome OS népszerűbb, mint az vagy nem is tudom, micsoda az iOS.
Igen, óvodásnak inkább vesznek olcsó Google-ös gépet, mint tabletet. Hiszen olcsóbb.
Ez érdekes, ez nagyon érdekes egy adat. De jó, megpróbálok rajta túllendülni, addig te folytasd, kérlek, amit félbeszakítottam.
Tehát ha csak erre válaszul csináltak ezt, és semmi másra, akkor is tökéletes válasz, tök mindegy. A Swift Playground az tényleg menő. Még ha egy kicsit benne is van, hogy kódereket képzünk az Audi gyárba.
Igen. Még tehát kellene kóderek az Audi gyárba, ne hallgassuk el ezt a tényt. És ők most próbálnak kedvet csinálni hozzá, meg demisztifikálni, meg megfoghatóvá tenni. Szerintem ez menő. Na jó, de ezt akkor lemenőztük a sárga földig. Hát itt van még egy egészen kis kedveske funkció, amit összeírtál.
Ez nagyon várom a Google-től is. Ha csak egy dolgot lop el az Apple-től, mert sok minden más nincs, amit el lehetne, akkor ezt legyen szíves. Ez pedig az, hogy a home screenről ki lehet írtani egy csomó alkalmazást. Én azt szeretném, hogy a teljes telefonról ki lehetne dobálni, persze. A kalkulátort, a kompaszt, a kontaktot, a home-ot, az iBooks-ot, a stb. Ez azért nem haszontalan, hogy ezeket az ember ki tudja dobálni. Az Apple-nél ugye külön volt ez probléma, hogy valahol mindig el kellett ezeket pakolni. Igazából a számítógépeknél már egyszer végigéltük azt, hogy jön mindenféle vacakkal, és azokat le kell uninstallálni, vagy legalább el kell rejteni, vagy ki kell törölni kézzel, és soha többet nem rákattintál a linkre, mert akkor hibákat dobál. Nagyon várom azt, hogy telefonoknál is bekövetkezzen ugyanez, hogy belátják, hogy egy sokkal csupaszabb rendszerre van szükség az embernek általában.
Hát ez sajnos nekik nem érdekük, hogy egy csupasz rendszert adjanak.
Nem egy teljesen csupasz szabbat? Mikor nyitottam meg utoljára, nem tudom, a Google Play News Groups-ot?
Értelek.
Esküszöm, legalább kétszer használtam, de életemben.
Lehet, hogy én még soha.
Nem hagyták ki semmit.
Igen, gondolom. Na viszont van egy dolog, ami, hogy is mondjam csak, amit nem jelentettek be, és ami a várakozások ellenére nem ott, hanem már egy korábbi hírben oldódott meg. Várható volt, hogy lassan-lassan valaki egyszer csak elhajtja 3,5 milliméteres csatlakozót, és hogy mindenki azt mondta, hogy a következő iPhone lesz az, ami nem lesz jack dugó, de a következő iPhone még nem jött ki, majd nyilván csak ősszel várható. Ellenben a Motorola Moto Z, ugye?
Azaz.
Moto, igen, Moto Z, az nem tartalmaz jack dugót. Na most akkor itt el lehetne kezdeni gondolkodni, mielőtt tovább olvasnánk a hírt, hogy úristen, akkor kénytelenek leszünk Bluetooth-szal hallgatni zenét, ami olyan egy megbízhatatlan kapcsolat, vagy valami rádiós, egyedi szabvány. De nem, ennél egyszerűbb a helyzet. Ugye USB-C van ezen a telefonon, és nyilván így tervezik a többiek is, hogy van egy USB-C csatlakozó, és adnak hozzá egy USB-C jack átalakítót. Ami innentől kezdve tulajdonképpen csak egy sapkát kell húzni a fülhallgatómnak a csatlakozójára, és azt dugni be a telefonba, tök jó. Szerintem egyáltalán nem zavaró, meg nem okoz semmi problémát, ha van átalakító.
Biztos nem fog a zsebemben kimozdulni, á, de hogy?
Hát nem fog, mert rádugod a fülhallgatód jack dugójának a végére, és aztán nem is tudom, műgyantával ráöntöd az egészet.
Vagy az is lehet, hogy a telefont rakom olyan helyre, ahol nem mozog annyira, reggel megborotválom a mellyemet, ráfogom vastag postai rakszalaggal, és minden megvan oldva.
De mert úgy érted, hogy attól kell tartani, hogy majd a USB-C-s csatlakozó az jobban ki fog mozdulni, mint a jack dugó? Mert nem olyan mély?
Mert nem olyan mély, igen. Meg az USB-s cuccok azok előbb-utóbb tele mennek kicsit össze, elkezdenek mozdulni, stb. Egy nagyobb, szélesebb, tágabb, könnyebb koszolódó dolog. Míg a csodálatos jack azért, amellett, hogy szintén ősidők óta velünk van, egy tök jó működő megoldás, csak egy csomó mindent nem tud, plusz nagy.
Igen, azt hiszem leginkább most már csak az volt vele a baj, hogy marha nagy. Pont az, hogy nagyon mély és tök sok helyet elfoglal a telefon testéből vagy belsejéből. Na de minden esetre akkor a Motorola az, hát ha meg nem is ölte, de egy kicsit átalakította a jack dugót, az biztos, hogy innentől kezdve ez trend lesz, és szép lassan, ahogy felbukkantak az USB-C csatlakozók a flagship telefonokon, úgy most el fognak kezdeni eltünedezni a jack dugók ugyanezekről a készülékekről.
Meg is nézem, hogy van-e már USB-C headphone. De nem nagyon találok. Ellenben egyébként több kínai lépte meg most idén áprilisban azt, hogy ők már pedig nem raknak rá jacket, úgyhogy lehet, hogy nem is a Motorola nyírta ki, hanem a LeFone, legyen az bármi is, a LeEcho nevű.
LeEcho, igen.
Telefon. Illetve van egy másik újdonság egyébként a Motorola-nak, de határozottan azt érzem, hogy a Motorola most azért ez a... Hát de srácok, valaki kelljen már fel annál a cégnél, a szituációban van. Kihoztak egy Google Project Tangos telefont, ez az, ami lát a térben, de hogy egy ilyen brutálisan ormótlan, vaskos és negyedkilós készüléket sikült összehozni, ami majd idővel nyilván jobb lesz, és akkor leviszik arra 100-150 g-ra, ami egy telefonnak kb. A súlya, de azért most ez nagyon hülyén néz ki.
Hát figyelj, eleve 6,4 incses a képhátlója, ami azért jó nagy, és persze egy első fecskét lecinkelni azért, mert nem olyan, mint az összes többi, az szerintem még nem ér. De azt viszont kijavítom, hogy lemotoruláztad ezt a Project Tango telefon, de valójában ez egy Lenovo telefon, ami ugyan valóban a Motorola tulajdonosa, de azért rakjunk rendet a márkák között.
Fáj nekik a hőst véri belátni, mert közben a Motorola meg lenovósodik annyira, hogy semmi, de semmi érdekes dolgot nem jelentettek be. Jönnek új G-k, meg E-k, meg talán még X-ek is. Fedje homály ezt az egészet.
Sajnos, pedig egykor milyen nagy rajongói voltunk a márkának.
Hát a cég, aki először vitt rádiót a Holdra űrhajósokkal együtt. Bár most is azzal foglalkozna inkább. Legalább fel tudnánk menni a Holdra.
Tényleg most mivel foglalkozik a Motorola?
A jó Isten tudja.
Már biztos még vannak páran a jó Istenen kívül is, akik tudják, de ezek szerint akkor te meg én nem tudjuk igazán. Talán céges ilyen rádiófrekvenciás eszközöket gyártanak. Kb. Így képzelem, hogy ez lehet.
Beírtam, hogy motorola.com, és be egy brutálisan hosszú című honlap jött be, ami valójában mobiltelefonokkal foglalkozik, és ez a Lenovo Company-nak a tudca. Tehát lehet, hogy valahol máshol kell keresni Motorola-t, nem motorola.com-on. Élőben googlizás zajlik, persze, kedves hallgatók, kapaszkodjatok nyugodtan. Ki fogjuk deríteni, hogy a Motorola-nak a maradék része, ha van egyáltalán ilyen, az hol lakik.
Nagyon jó. Akkor gyorsan szinte tényleg csak átvezetésképp átszáguldunk azon a híren, hogy a előbb már emlegetett Theranosnak a drámáját meg akarják filmesíteni, és Jennifer Lawrence fogja játszani Elizabeth Holmesot, a Theranos alapítóját. Azt nem értem, hogy ebben mi a hír, azon túl, hogy információt tényszerűen közöl, hát tök jó.
Az a nagyon vicces, hogy a Theranos gyakorlatilag még ki sem hűlt, még földet sem ért a szélütés után,
értem.
De már Jennifer Lawrence majdnem játsza. Ez az, ami meglepett, hogy ennél gyorsabban nem lehet. Ennél egy dolog lenne gyorsabb, hogyha Jennifer Lawrence kint feküdne valahol egy tetőn egy mesterlövészpuskával, és éppen lőné le, nem tudom én, Tim Cookot, és közben lent már Ryan Goslingot sminkelnék Tim Cooknak.
Oké. Ezt szerintem túldumáltuk.
Viszont van egy jó kis társadalmi, de nem...
Na igen, végre valami rendes, komoly gondolkodós.
A technika nem látott következményei című robot következik, kedves hallgatók, úgyis, mint a kedvencetek. Egyrészt az, hogy robotok megölik a Broadway-t. Én ezt nem hittem el, amikor ezt a címet megláttam, de az a helyzet, hogy tényleg ez a címe. A New York Times-nak a vélemény rovatában jelent meg Lin-Manuel Mirandának a cikke, amely Lin-Manuel Mirandáról azt kell tudni, hogy ő a Hamilton című musicalnek a szerzője. Az a Hamilton musical, ami egyrészt tegnap Szíjjel nyerte a Tony Awards-ot, másrészt pedig, amire évszázadokra előre nem lehet kapni jegyet, többek között a robotok miatt, meg azért is, mert ez a hihetetlenül népszerű, most futó Broadway musical, van benne minden, ami kell, tehát hip-hop és amerikai alapítója.
Nyugtass meg, kérlek, hogy nem Lewis Hamilton Forma 1 autóversenyzőről szól.
Nem, ez az amerikai alapító atya, aki szembehelyezkedett a Jeffersoni gazdaságpolitikával. Én ennyit tudok róla, de valami más dolgokat is csinált egyébként.
Te már így is nagyon sokat tudsz róla. Nagyon büszke is vagyok rád egy emberként.
Van egy nagyon jó podcast részem róla, belinkelem az adásnaplóba. Beleszaladtam egy Financial Times beszélgetésre az amerikai gazdaságról, és perverz módon azon vettem magam észre, hogy valami előtt állok, és még megvárod az utolsó 5 percet, hogy hová lyukadnak ki a végén.
Na, de nem ezért kezdtünk el róla beszélni, hanem azért, mert a robotok megölik a Broadway-t.
Igen, úgyis, mint Amerikában kitalálták a Scraper robotot, vagy nem Sniper, ez volt az IBN a ilyeneknek a neve. Tehát, hogy felkerülnek az új jegyek, ekkor a robot felszalad a honlapra, megveszi mindenki elől a jegyeket, és perceken belül megjelenik a jegyárus vagy jegyüzére oldalon, sokkal drágábban, és megvehetette magad is.
Az a sokkal drágábban a cikk szerint akár ezerszeres árkülönbözetet is jelezhet.
És erre mondta azt Miranda, hogy ez egyrészt nem egy szép dolog, másrészt pedig alapvetően akárhonnan nézzük, köcsökség is. Bár ezt a szót nem használta, mert lényegesen jobban fésült nálam. És hogy valamilyen módon csak be kéne tiltani ezt az egészet, sőt, egyes államokban már meg is tették.
Igen, ezt akartam mondani, hogy pont ott, ahol a Broadway van, tehát New Yorkban, olyannyira be kéne tiltani, hogy be is tiltották. Tehát ez a dolog így illegális, de hogy megkockáztatják ezek a robotüzemeltetők a csalást, vagy az illegális működést, egyszerűen csak azért, mert akkora a haszona ezeken a túl adott, vagy a gyorsan megszerzett, és aztán magas áron eladott jegyeken, hogy megéri. És én nekem az első gondolatom az volt erről a hírről, hogy most mit kell itt már megint minden túlszabályozni, hát hogyha a piac hajlandó megfizetni egy Broadway musicalre a jegyárnak az ezerszeresét, és akkor az annyiért eladható, tehát akkor annyit is ér, és akkor annyiért kell adni, és most mit kell ezen nyafogni, hogy a szegény brooklyni egyszerű embereknek még nem sikerül majd elmenni megnézni a Hamilton című musicalt. Aztán egy kicsit jobban belegondoltam, és másodszorra már inkább azt gondoltam, hogy valahogy mégiscsak egy ilyen piac torzító hatása van annak, hogyha az összes jegyet azonnal megveszik, és azonnal ezerszeres áron kezdik el árusítani. Oké, hogy ezt is megfizeti a piac, de ez nem jelenti azt. Tehát ez még nem feltétlenül igazolja azt, hogy az összes jegyet ilyen mesterségesen felvert áron lehessen csak megvenni, mert hogy nincs alternatívája.
Mondok,
tehát, hogy ez egy verseny lenne, akkor érteném, de így nem mond.
Bocs, mondok neked árakat. Ez azt mondja, hogy június 16, tehát csütörtök este 7 órás előadás a Richard Rogers színházban, New Yorkban. Nagyon sok jegy van, hála Jóstennek, 66 darab jegy közül válogathatunk, hogyha lent ülünk, ahol a köznép, akkor 2500 és 5500 között vásárolhatunk helyet. Nem, ez nem is a köznép, te jó Isten.
Ha viszont 2500 micsoda, dollár?
És 5500 dollár, igen, USD.
Az jó.
Ha viszont hajlandók vagyunk felmenni a erkélyre, akkor ott már 3600-ban véget érnek a jegyek, a kakasülő pedig, vagy az erkély hátulja, ott 1800 és 2750 dollár között lehet venni. Úgy látom, ez két jegynek az ára.
Ez,
így sokkal olcsóbb.
Ez brutális.
Tehát mint hogy kicsit tényleg elszaladtak volna az árak, és közben elkészült a mikrosütős patogat kukoricád.
Ennél jobb hírem van, a mosogatógép végzett. Érdekes módon minden adás előtt elindítunk egy mosogatást, hogy biztosan legyen ez az effekt a műsorban. De hát ez jó hír, nem? Ha még egyszer halljuk, akkor rosszabb a hír, akkor a mosógép az. És akkor el kell mennem, mármint hogy a mosógépig, és kikapcsolni különben magától. Sosem hagyja abba, majd ezt meglátjuk. Szóval, hogy most akkor szerinted a robotoknak tilos legyen elhappolni az valódi emberek elől a színházjegyeket?
Nem, egyáltalán nem, ezzel én sem értek így ebben a formában egyet. Ugyanakkor meg csak ki van cseszve egyrészt azokkal az emberek, akik 5500 dollárt nem tudnak kifizetni azokért a jegyekért, amik a legrosszabb esetben is csak 849 dollárba kerülnek. Lehet ezt úgy szabályozni, nem tiltott be az egészet. Ráadásul ugyanúgy kiszúrsz a robotüzemeltőkkel. Amit én láttam neten megoldásra javaslatot, az a ne lehessen jegyekkel kereskedni, ez nagyon vicces. Vagy a jegyvásárláskor kelljen megadni bármilyen azonosítást, az azonosítót, amik Amerikában nem tudom mi lehet, de mert social security number csak nem kérsz be egy színház jegyhez. De hogy van itt játék lehetőség.
Mi lenne az igazságos megoldás? Hogy lehetne ezt csinálni?
Nem hiszem, hogy itt ebben az adásban fogjuk megváltani a Broadway-t.
Nem, biztos nem, de tehát csak azért érdekel ez engem, mert ez így messziről nézve kicsit olyan helyzetnek tűnik, mint amiről olyan sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, például az Uber betiltása, amit egyébként pont ma tett lehetővé a magyar parlament, tehát ma szavazták azt meg, hogy akár 360 napra blokkolni lehessen a nem engedélyezett taxitársaságok működtetőinek az oldalait. Tehát magyarul az Uber web oldalát fogják, vagy webforgalmát fogják majd blokkolni, hogyha nem tesz minden Uber sofőr taxis vizsgát, és nem festik sárgára az Uber autókat, gondolom én. Na, szóval, hogy ennek kapcsán beszélgettünk erről sokat, és akkor valahogy nagyon azon voltunk, hogy a betiltás az, általában a tiltás az nem vezet eredményre. Itt meg ebben a helyzetben nekem valahogy hirtelen az ugrik be, hogy ha nem akarjuk, hogy 2500 dollár legyen egy színházjegy, akkor tiltsuk be azt, hogy 2500 dollár legyen egy színházjegy.
Vagy kössük regisztrációhoz, maximáljuk egy vásárolható jegyek számát.
Egy jó vénaszkenner.
Stb. Azt azért nem mondanám. Mert hogy ezek a jegyújraeladós portálok meg nyilvánvalóan az egy dolog, hogy törvényt szegnek, vagy legalább szabályt. De ugye mert gusztustalan is, amit csinálnak. Tehát nagyon, nagyon nyugodtan nem tudom azt mondani, hogy folytassák, mert diszruptálják a piacot, mert rohadtul nem, hanem sima lehúzásra mennek.
Igen, lehet, hogy egyszerűen csak az lenne a megoldás, hogy néhány markos legény arra járna, és adna egy jó nagy pofont az ott dolgozóknak.
Nem, a regisztráció az egy gyorsabb megoldás. Hányan mentek egyszerre színházba? Hogyha lehet egy regisztrációval 4 ilyet vásárolni, ami már egy nagy csoport, és vedd át azzal az e-maillel, amit kiküldtünk neked, nem tudom én, kódot.
Jó, tehát, de hát kell, ez hülyeség. Hát az átveendő jegy, az, bár az is hülyeség, mert az visszalépés valami rendszerbe, de a csak regisztrációhoz kötve lehet jegyet venni, hát majd akkor automatikusan regisztrálni fognak új és új accountokat.
De akkor már accountokat kell adni és venni. Tehát itt simán csak addig nehezíted, amíg már nem éri meg. Mindenképpen macskai játék lesz belőle. Vagy beépítesz egy olyan payment megoldást, ami egy eszközhöz köti, és leszerződsz az Apple-lel, a Google-lel, a stb. Tehát tudsz úgy accounthoz kötni dolgokat, hogy ezt ne legyen egyszerű továbbadni. Itt pont az a gond, hogy megálltak fél úton. Van egy valamennyire működő kereskedelmi rendszerük, de te nem túl okos.
Oké, tehát ha jól értem, akkor te egyáltalán nem szabályozásban látod a megoldást, hanem sokkal inkább valamiféle ilyen kényelmetlenné tevés a botok számára.
Igen, mert csak a botokat kell kiírtanod. Ha vannak partnereid, akkor azok nem boton fognak jönni. Annak adhatsz API hozzáférést akár. Ő is tudja pont ugyanolyan jegyet kiadni, mint te.
Hát meg... Na jó, oké. Igen. Így. Akkor egyelőre most még a robotok mennek inkább színházba, vagy ha nem, akkor a vastag pénztárcán New Yorkiak. Mi van akkor? Nem, ezt nem tudom átkötni. Ez egyszerűen csak egy következő hülye hír.
Ó, pedig reméltem, hogy valahol megtaláld a kapcsolatot. Egyébként ez is ugyanennek a történetnek egy másik sarka, hogy ezek a szegény emberek elköltöztek külvárosba, kertesház, kerti törpe, locsolórendszer, mit tudom én, kitámasztó kerekes gyermekbicikli. Majd egyszer csak azon vették magukat észre, hogy egy büdös nagy dugó van a ház előtt, és emberek dudálnak, és rázzák egymásra a öklüket, meg a kerékcsere kulcsot. És azt arra ébredtek le, ez egy Marylandben van egyébként a cikknek az ő történése, hogy egyrészt van egy útjavítás valahol a városban, másrészt a Waze úgy gondolja, hogy az ő utcákon keresztül van a leggyorsabb szökési útvonal, és minden Waze használó arra tart. És tulajdonképpen ez a Washington Post, ez megint Washington Post cikké, cikk az arról szól, hogy a lakosok azok küzdöttek valahogy a vézzel szembe, próbálták lejelentgetni, hogy ott baleset van, és ne arra vezesse az autókat, de rohadt intelligencia, sajnos intelligensebb volt annál, mint hogy ezt bevegye, és ha 10 autós beixelt, hogy nem, itt nincs is baleset, át vagytok is eszve, akkor egy után ki is tiltották ezeket a hamis bejelentőket, és most éppen keresik azt, hogy hogyan lehetne a vészt rábeszélni arra, hogy de még csináljon már az ő kertvárosokból autópályát.
És akkor erre mondja azt a Waze a képviselője, hogy hát ugye a Waze az nem dugót csinál a helyeken, hanem egyszerűen csak megpróbálja egyenletesebben elosztani a forgalmat az utcák között, és több alternatívát biztosítani azoknak, akik közlekednek az utakon. Ami tök jól hangzik.
De azért remélem, hogy valaki megütött egy lapáttal.
Hát igen, szóval az, akinek az egyébként csendes utcája, ahol az úttesten játszanak a gyerekek nap, mint nap, egyik pillanatról a másikra hirtelen egy ilyen főútvonallá áll össze, az szerintem joggal mérges, de nagyon mérges.
Csak és erről mérges lenni. Vésztet.
Hát igen, mert egyszerűen az algoritmus intézte így. És jó lenne, ha lehetne tiltakozni. Egyébként azt normális lenne, ha lehetne tiltakozni. Tehát, hogyha bizonyos utcákat így kvázi nevükre vehetne valaki, vagy az irányítás alá rendelhetne, és ott valami szabályozott módon, de belebeszélhetne annak a kereszteződésnek, vagy utcának a használati rendjébe.
Hát erre szokták felrakni egyébként a fekvőrendőröket, meg az irányított géppuskát. De hogy sok minden más nem tudsz tenni. Elmész a Tarlós Pistához, hogy figyeljél, mert sok embert az erre a Waze nem lehetne betiltani?
Hát, most, hogy így felvetetted, nem is rossz ötlet.
Egyetlen, hogy hívják meg rendbe Tarlós Pistát? Van egyébként a cikknek egy másik izgalmas vetülete, az pedig az, hogy az emberek azt hitték, hogy véget ér majd az egész kálvária, amikor befejeződik az útjavítás, de rohadtul nem ez történt, mert egy csomóan megtanulták az útvonalat, és Waze nélkül is arra mennek most már.
Igen, oda szoktak. Hát, így jártak szegények. Igazán nem lehet jó, hogyha az én nagyon csendes kis utcámban egyszer csak autósorállás keletkezne, akkor biztos gondolkodnék valamiféle szétszórható szögeken, vagy, de nem tudom, valami még ennél is durvább dolgom.
Hát, vagy összedobnak az utcában lakók egy, nem tudom, bútorszállítóra, egy közepesen használt picit vacakra, és reggel 8-kor így betolják keresztbe az utca egyik végén, 10-kor kiparkolnak onnan, amikor már mindenki főcsendesen a saját levében, stb. Egy-két hét után csak elmennek.
Minden bizonnyal.
Vagy leborítanak 40 tonna marhatrágyát.
Ó, szigorú vagy.
Viszont van még egy autós témánk, még legalább egy autós témánk, és nagyon kíváncsiak erről a véleményedre. Az a hír, hogy a Tesla bejelentette, hogy kiadja a kicsit szar Model S típusú autóját. Ez pont ugyanolyan, mint a korábban bejelentett Model S, csak megvan patchelve, vagy kisebb az akkumulátora.
Hát pontosabban, hogy az ugyanakkora akkumulátor, az kisebb teljesítményre legyen képes.
Szoftveresen kivették belőle a craftot. Igen. Igen.
Hát, ugye azt hihetnénk esetleg, hogy ez valami fajta új megközelítés, de erről szó nincsen, az autógyárak tök régóta csinálják ezt, nagyjából azóta, amióta sorozatgyártásban készülnek az autók, hogy egyszerűbb az extra funkciókat beépíteni minden kocsikba, de aztán nem bekötni őket, csak azoknak, akik fizetnek ezért, itt ugyanez történik. Azt minden Focus, Ford Focus tulajdonosnak felhívnám a figyelmét arra, hogyha beheveredik az első ülések alá, akkor ott meg fogja találni az ülésfűtést. Úgy mindenestül éppen csak bekötve nincsen. Szóval ez régen gyakorlat.
És van erre egy, nem tudom én, 15 dolláros kínai kábel, amit hogy megrendelsz, akkor van ülésfűtésed? Meg egy billenő kapcsoló, amit felszerelsz valahová, lájtosan elrejtve?
Amennyire én tudom, ilyen billenőkapcsolós 15 dolláros megoldás nincsen, de nem tudom persze biztosan, de azt viszont biztosan tudom, hogyha elmegyek egy átlagos autóvillamossági műhelybe, akkor ott ezt elég gyorsan megoldják neked, igen. Tehát, hogy természetesen be lehet kapcsolni az ülésfűtést némi kis buherálás árán.
És az a másik nagy kérdés ebben, hogy jönnek a Tesla hackerek. Nyilván nem, mert hogy a Tesla eleve legalább annyira szolgáltatás, mint amennyire autó, de hogy ez egy nagyon izgalmas harc lehet még egyszer.
Abszolút az.
Már egy észt hacker azzal, hogy megkeresse a JTAG portot a Teslán, és azt hiszem Teslát törtek már meg egyébként, akkor lehet nem is kell JTAG-et keresni hozzá. Tehát bejusson és visszaengedje azt a valami 15 kWh-ra rémlik?
Igen, pontosan.
Tehát azt a viszonylag nagy mennyiségű még 60 kilométernyi akkumulátort, amit az emberek nem vettek meg az autóhoz.
Szép lesz.
Tök értem ennek a logikáját, egyébként de nagyon nem tetszik. Nem szép, nem elegáns, nincsen benne catch, nincsen benne kellem.
Igen, ezzel egyetértek, de azzal is, hogy ugyanezt a bosszúságot érzed akkor is, amikor az autódban, mit tudom, ott van az a gomb, amire rá van írva a funkció, csak nincs bekötve. Tehát tudod, hogy minden eleme a rendszernek megvan, és csak mesterségesen zárták el, mert azért tudnak extra pénzt kérni. Ami ugye innentől kezdve teljesen imagináris pénz, nem azért fizetsz, mert van benne még két kapcsoló, mert így is benne van az a még két kapcsoló, ami jól láthatólag kijön a profitból.
Igen, hát ettől nem szép ez az egész. Azt már csak zárója betenném hozzá, van még egy Teslás hírunk, de ez így nagyon hosszú lenne ismertetni, pláne, hogy egy rendkívül levegőben lebegő vita téma, de azért olvassátok el, hallgatók. A Voxon jelent meg egy elemzés arról, hogy a Tesla, ahogy megy egy lejjebbi szegmensbe, egyre több garanciás problémája lesz, egyre több elégedetlenkedő lesz a Teslával kapcsolatban. És nem azért, mert bármit rosszabbul csinálnának a lentebb, az olcsóbb autókban, így sem tökéletesek. Azon meglepődött, például, hogy a norvég Teslák azok mohosodnak. Izgalmas funkció, picit bio, na mindegy is. Hanem azért, hogy az ember 30 ezer dollár fizet ki egy autóért, akkor sokkal kritikusabb vele, és akkor valószínűleg egy autója van, és arra sokkal jobban figyel, mint ha vesz egy vérdrága Tesla, nem tudom én, S-t vagy X-et, és hogyha az elromlik, hát akkor istenkém, akkor megy a Ferrarival, annyi baj legyen.
Nem vert mély hullámokat bennem ez a gondolatmenet, még ha egyet is értek vele.
Ezért mondtam, hogy túlbeszélni semmiképpen nem kell, pláne, hogy futunk ki az időből is szépen gyorsan. De izgalmas ez a gondolatsor, úgy magában. És akkor cserébe legalább nem beszélünk arról, hogy kit és miben dobtak ki a Ritzből.
Így van. Az egy olyan fajta cicaharc, amivel most én nem foglalkoznék, annál inkább viszont azzal a projekttel, amit te találtál az Indiegogón, és ami a világ legcukibb és egyben legfeleslegesebb terméke is.
A nyilvánvaló elmebetegség robotunk következik, ez pedig a Boogie Dice, ami kettő darab dobókocka, egy USB-s töltő és egy karám, amit az USB-s töltőből lehet így körbe kanyarítani a kockák között. És ez egy hát IoT-nek tűnő termék. Van benne elektronika is, hogyha tapsolsz, vagy mellette az asztalra csapsz, akkor a hangérzékelő hallja azt, hogy te csaptál. A pici rezgőmotor beindul a kockában, és a kocka dob magával. Emellett még világítani is tud, és át is lehet állítani a színét. Nem is azt mondom, hogy nyilvánvaló ostobaság, hanem hogy te jó Isten, ezt kinek jutott az eszébe, és főleg miért? És kik azok az emberek, akik 189 ezer dollár értékben ezt támogatták?
Hát biztos elsősorban szülők, illetve olyan emberek, akik egyszerűen beleszerettek abba a megközelítésbe, amit ez a kocka ad, miszerint erre aztán tényleg semmi szükség nincsen, de egyébként elegáns, és megcsináljuk, mert meg tudjuk csinálni.
Van egy következő kérdés benne, mert a megcsináljuk és meg tudjuk csinálni érvelést, egyébként nagyon szeretem ezzel, kb. Eladtad ezt a hülyeséget nekem. Mégpedig az, hogy lehet-e hozzá nyílt a PIN, vagy akár a kockát meghekkelve, hát az még jobb, olyan szoftvert írni, amivel tud csalni a kocka. Hiszen tilt szenzor van benne, tehát tudja, hogy merre áll. Meg tudod-e cinkelni az elektromos kockát?
Akkor nem.
Na mindegy is. Van egyébként családi projekt ebből, de ahol sima kockák kellenek, viszont ezerszer láttam kínaiban, 3D nyomtatottban, Legóból összerakottban, stb. És igazából tök tetszik ez olyan projekt, ami nem tudom, miért nem volt gyerekkoromban, akkor biztos szerettem volna.
Igen.
Ez a kockadobó torony, ami gyakorlatilag az, hogy csinálsz egy fadobozt, beleraksz mindenféle lejtőket, hogy a kockák azon pattogjanak, a tetején beleszólsz egy csomó kockát, az alján kigurul, és dobtál négy kockával, nem kell hozzá rázni a kezedet. Ismét hatalmas energiát spóroltunk meg, villanyáram nélkül ráadásul. Azt hiszem, hogy ezzel gyakorlatilag is fogytak a témák. Szerintem az utolsó két kütyűvel sikült visszatalálunk a leges legaljára ennek a témának, hogy mit lehet kihozni IoT-ből és otthon barkácsolósból.
Így van, én nekem meg is nyugodott a lelkem, és úgy érzem, hogy megfelelő mértékben adagoltuk ezúttal a kilobájtokat, ezt jól csináltuk. A jövő héten könnyen lehet, hogy nem lesz adás, mert én nem leszek az országban, de hogyha abból a másik országból is lehet internetezni, akkor azért megpróbálkozhatunk vele. Ha mégsem lenne, akkor nyári szabadságra mentünk. Kívánjatok nekünk sok csinos strandolót és egyéni szimkártyákat, és legközelebb jövünk vissza nem sokára.
Legközelebb is lesz adás, a legközelebbet magunk sem tudjuk még, hogy mikor van. Szervusztok, kedves hallgatók!
Sziasztok!